Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Színház.
Presser Gábor élete és dalai elevenednek meg a Hat Szín színpadán. A Presser könyve című életrajzi kötet alapján Vajda Katalin írt színpadi művet, Egyedül nem megy címmel. Ezt állította színpadra Simon Kornél, szcenírozott koncertszínházi előadásként. A látványos produkcióban 21 dal, 7 színész és profi zenekar lép színpadra. A két felvonásos előadásban megismerjük Presser Gábor életének fontosabb mozzanatait, nehézségeit és sikereit. Az előadás igazi csapatmunka, melyben Murányi Tünde, Szarvas Anna, Borbély Rihárd, Telekes Péter, Csákvári Krisztián, Kocsis Dénes és Hajós Szilárd játszik és énekel. A zenekar tagjai Hoffmann György, Dobos László, Balázs Bálint és Alman Gergő. A darab koreográfiáját Bodor Johanna készítette, a zenei vezető pedig Vecsei László. Az előadás legközelebb április 23-án, valamint május 5-én és május 6-án látható a Hat Színben.
Fotó.
Mesterséges intelligencia alkotta a Sony World Photography Award egyik idei kategória győztes fotóját. A pályázat benyújtója elmondta, hogy vitát akart generálni a képpel, és nem is veszi át a díjat, írta meg a The Guardian és a BBC online kiadása. Boris Eldaxen, német fotóművész, Hamis emlékek, a Villanyszerelő című pályamunkája lett a győztes kreatív kategóriában. A fotón két különböző nemzedékhez tartozó nő kísérteties fekete-fehér portréja látható. Eldaxen azt írta, azért jelentkezett, hogy megtudja, vajon fel vannak-e készülve a versenyek a mesterséges intelligenciával létrehozott képekre. Kiderült, hogy nincsenek, tette hozzá. A művész szerint a fotós világnak nyílt vitára van szüksége arról, hogy mit akar fotográfiának tekinteni és mit nem, és belefér-e a mesterséges intelligencia ebbe a kategóriába. Eldaxen szerint történelmi pillanatnak vagyunk tanúi, mivel ez volt az első alkalom, hogy egy mesterséges intelligencia által alkotott kép nyert egy rangos nemzetközi fotópályázaton. Hozzátette, mivel a mesterséges intelligencia és a fotográfia két különböző entitás nem versenyezhetnek egymással egy ilyen pályázaton, ezért nem fogadja el a díjat. A művész azt javasolta, hogy adományozzák a díjat egy odesszai fotófesztiválnak. A World Photography Organization szóvivője szerint Eldaxen szándékosan félrevezette őket azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben használta fel alkotásához a mesterséges intelligenciát. A fotóst kívánságának megfelelően eltávolították a versenyből, és készek különféle csatornákon és programokon körbejárni az általa felvetett problémákat, valamint üdvözlik az ezekről folyó beszélgetéseket is. A mesterséges intelligencia egyre több területen jelenik meg, a chatbotoktól, a vezető nélküli autókon és a dalszerző szoftvereken át, egészen a gyógyszerfejlesztésig és most a fotóművészetig.
Koncert.
Aki szeret, énekel. Életmű koncerttel ünnepli 70. születésnapját Hegedűs D. Géza a Víg Színházban. A színművész életműve fél évszázada része a Víg Színház történetének. Ez alatt az 50 év alatt nagy sikerű zenés előadások főszereplője is volt. Az ünnepi koncerten színész barátaival, Halász Judittal, Kútvölgyi Erzsébettel, Igó Évával, Hegyi Barbarával, Balázsovics Edittel, Kern Andrással, Lukács Sándorral, Festbaum Bélával és Wunderlich Józseffel legendás előadások dalaiból válogatnak. Az est alcíme az legyen, hogy dalok az archívumból. Aki szeret, énekel, és milyen jó, hogy ilyen sokan vagyunk. Emeli ki az ünnepi koncert kapcsán Hegedűs D. Géza, nemzedékének egyik legtöbbet játszó, legaktívabb művésze. A Színház és Filmművészeti Főiskolán Horvai István osztályában végzett 1975-ben, és már főiskolásként a Víg Színházhoz szerződött, azóta is a társulat tagja. A május 8-ai estére Hegedűs D. Géza a legkülönbözőbb zenei stílusú színpadi művek slágereiből válogatott, a popfesztiváltól kezdve többek között a Jó Estét Nyárból, a Kőműves Kelememből, a Padlásból, a Koldus Operából, a Hegedűs a Háztetőmből és a Dzsungel könyvéből. A szerzeményeket zeneileg a művész muzsikus barátai Vranik Krisztián, Krizsó, Hegyi Dávid, Citrom Ádám és Subic Gábor gondolták újra.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Nagyjából a Körösmaros köze az a terület, amelyet ma viharsaroknak hívunk. Ám egyáltalán nem azért, mert itt szélsőséges az időjárás. Nyugodtan tervezhetünk ide nyaralást, szabadtéri kikapcsolódást, de azért nem árt készülni néhány programmal rossz idő esetére is. Izgalmas és változatos tematikájú múzeumok várnak ránk. Igazi időutazás tesz az, aki felkeresi a makói József Attila Múzeumhoz tartozó Espersit házat. A régi város hangulatát idéző Kazinci utcában áll ugyanis Espersit János ügyvéd, író egykori otthona, és a 19. század végi eklektikus polgári ház korabeli millióvel várja a látogatót. Ez ma a múzeum irodalmi kiállító helye, ahol az ember egy 100 évvel ezelőtti világba csöppen. A barátságos, ízlésesen berendezett, a korabeli polgári értelmiségi létre oly jellemző tárgyakkal gazdagon díszített lakás íróasztala mellé könnyű odaképzelni a fáradhatatlan, az irodalomért és a közéletért rajongó Espersit Jánost, aki 1907-ben költözött Makóra. Szinte hallani a heves lelkületű beszélgetéseket, melyeket a házban rendre megforduló barátokkal folytatott a házi úr. Politika, költészet, újságírás volt a téma. S ha ez nem lenne elég izgalmas, a ház külön sztoria az, hogy József Attila 1923 telén Espersit pártfogoltjaként beköltözött az alsó lakásba. Szintén nagyon emberközeli a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. Kevésbé az otthonossága, mint inkább a története is benne a Munkácsi műveket bemutató, egy Géniusz diadala című, valamint a Békés Csaba történetét feldolgozó állandó kiállítása teremt igazi kapcsolatot a környékkel és a mindenkori itt lakókkal. A frissen megújult, egyébként azonban hosszú múltra visszatekintő múzeum nagyszerűen vezeti végig a látogatót a város fejlődésén. Hétköznapi használati tárgyakat nézhetünk meg a szellős vitrinekben, belőlük bomlik ki egy-egy érdekes történelmi momentum, helyi szokás vagy akár anekdota. A múzeum névadójának szentelt terem is erős élményt ad. Annak, aki az egész Munkácsi életművet szeretné itt megnézni, sajnos rossz hírünk van. Itt mindössze egy teremben láthatóak a mester alkotásai. Ám mégis lenyűgöző a látvány. A megvilágítás, az elrendezés és a képekhez kapcsolódó tudásanyag biztosan emlékezetes lesz mindenkinek. Ha Gyulát vesszük célba múzeumjárás céljából, ott sem fogunk csalódni. A gyönyörű park közepén álló almási kastélyban órákat lehet eltölteni akkor is, ha csak az állandó kiállítást járjuk végig. A szépen felújított és korszerűsített épületben a sok hazai kastélyban megszokott papucsos, kordonos látogatás helyett igazi felfedező útra indulhatunk. Méghozzá egy igazán szokatlan perspektíván keresztül ismerhetjük meg az egykor itt folyó úri élet részleteit. Komornyikok és inasok, szakácsok és szolgáló lányok mindennapjait élhetjük át a termeket bejárva. Tippelhetünk, hogy mennyi ideig tartott egy tisztességes cipőpucolás. Megtudhatjuk, hogy mit jelent a libériás inas kifejezés. És mindeközben a kastély láthatatlan lakóinak élettereit is megismerjük. Az emeleten aztán a kastély gazdáinak élete a téma, ám itt is ugyanolyan szórakoztató és interaktív a kiállítás, mint a lenti részen. Külön kedvencünk a ruhapróba, mely legyen mindenki számára meglepetés. Ha pedig magunkba szippantottuk a sok-sok tudást és egy kis levegőre vágyunk, kapaszkodjunk fel a kastély toronykilátójába.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy osztrák-magyar család a román gulágon. Az olvasó egy szovjet mintára létrehozott és fenntartott romániai munkatábor hétköznapjait, a sok nemzetiségű foglyok furcsa történeteit ismeri meg a legkisebb gyermek nézőpontjából. Viski András könyve megrendítő és felemelő történet egy családról, amely kiszolgáltatottságában, megalázottságában is a szeretetből és a bizalomból merít megtartó erőt újra meg újra. Olvashatjuk a Kitelepítés című könyv főszövegében. Mindent megjegyzek, és majd mindent megírok, ha eljön az ideje. Ezzel vigasztalom anyánkat, amikor rajta kapom a síráson. A megírokat a megbosszulok szinonimájaként használom, nem tudva, hogy mit beszélek. Ennek a mondatnak a jelentőségére kérdezek rá először Viski Andrással készült beszélgetésemben.
A szellemnek a bosszúja az mindig szelíd. Tehát akin vagy amin végrehajtja a bosszút, azt inkább megváltást tettnek kell fölfogni, semmint a szónak a klasszikus értelméből fakadó agressziónak, de én erre a mondatra valóban emlékszem, és ezt nem tudom pontosan rekonstruálni, hogy honnan jön. Én azt mondtam az anyámnak, hogy én író leszek, tulajdonképpen inkább azt mondtam, hogy költő leszek, és hogy mindent meg fogok írni, és ezzel vigasztaltam, amikor sírni láttam őt, bár ő mindig megpróbált elrejtőzni, amikor sírt. A mondatnak a magyarázatát, ha egyáltalán magyarázatra szorul egy kisgyermeknek ez a hősies, vagy nem is tudom minek nevezzem, elköteleződése. Nos, azzal tudnám magyarázni, hogy abban a lágerben többen voltak írók, filoszok, olyan emberek, akikből később világhírű alkotó emberek lettek, és valószínűleg tartom, hogy az ő beszélgetései hatottak rám, meg az, hogy a barakjaiban mindig lehetett könyvet látni, és egymásnak kölcsönözték ezeket a könyveket.
Igen, csak ezért szorul magyarázatra, mert hogy egy kisgyereknek milyen képe lehet olyan körülmények között egy olyan korú kisgyereknek az íróról, aki majd tulajdonképpen elégtételt vesz ezért a sok szenvedésért azzal, hogy a világ elé tárja, hogy mi történt.
És talán azért is megérzi egy gyermek, hogy egy diktatúrában, vagy a totalitarizmusnak bármilyen formájában, vagy kísérletében akár, a gondolkodás az mindig veszélyesnek számít. És ez az egyetlen fegyver, amit érzékel egy gyermek, hogy a gondolkodás, az írás maga, vagy a könyv, mint tárgy, az veszélyt jelenthet egy hatalmi berendezkedés számára. Aztán úgy nőttem fel, hogy többször is elkobozták a könyvtárunkat, láttam házkutatásokat, láttam, hogyan bánnak a könyvvel, és ez a szellemi létmód maradt meg nekem elhívásként, vagy talán az identitásom legfontosabb részeként.
Mi volt az apa bűne? Miért kapott 22 évet?
Apám az 1956-os Perek egyikének a fővádlottja volt. Őt 1958-ban ítélték börtönre református készként. Egy karizmatikus ember volt, aki állandó veszélyt jelentett a fennálló hatalom szemében, és ennek talán az lehetett az oka, hogy félelem nélkül élt, illetve azt mondanám, ő soha nem mondta magáról, hogy nem fél, hanem azt mondta, hogy félelmet csak egy nagyobb félelemmel lehet kiűzni, és például lehet nagyobb félelem az, hogy az ember fél az árulástól. Ha az nagyobb félelem, mint amit a fennálló hatalom gerjeszt, akkor ember meg tudja őrizni a szabadságát. Ő folyamatosan tulajdonképpen egy a vádiratban is szereplő ilyen föld alatti szabadegyetemet tartott életbe, havonta találkoztak, megpróbálta tartani a lelkészekben, leginkább a lelkészekben a lelket. Az egyházon belül például azt hirdette, hogy ne fogadja semmilyen állami támogatást, hanem vonuljanak a föld alá, mert ha az állam támogatja őket, mármint az egyházat, ez egy halálos szorítás, ez egy halálos ölelés. Egyébként nem csak diktatúrban halálos ez az ölelés, hanem a szabadság időszakában is halálos ez az ölelés, és hát ezt lázadásnak tekintették, és egy föld alatti mozgalom fejeként ítélték el 22 évre, és rá egy évre meg kitelepítettek bennünket. A Baragán és a Dulta, romániai delta, a Duna delta közé eső egyik lágerbe telepítettek ki bennünket, és ezt azzal indokolták, hogy anyám tulajdonképpen folytatta a rendszer ellenes tevékenységét. Ezt meg is fogalmaz egy hivatalos irat, amire rátaláltam a regény írása közben.
Van itt valaki, aki segít, áldozatot hoz tulajdonképpen a családért, mert hozzájuk tartozik, ugye ez a Márika nevű nő. Tehát van itt két nő 7 gyerekkel, és megteremtenek egy otthont ezeknek a gyerekeknek ilyen körülmények között. Ez visszagondolva felnőttként csapódik le így, vagy ezt akkor is így gondolták?
Akkor is így gondoltuk, hogy ahol élünk, mindegy, hogy milyen körülmények között, teljes értékű életet kell élnünk, nem szabad várakoznunk valamiféle kívülről jövő megváltásra, benne kell élnünk a megváltásban, akkor sokkal jobban járunk. Anyámnak nagyon finom érzéke volt arra, hogy mint egy ritualizálja ezeket a hétköznapokat, hogy ennek legyen egy kezdete, és legyen egy vége, és felépüljön a nap, és egy jelentést kapjon. Nagyon finom érzéke volt a gyerekekhez, minden anya boldognak akarja látni a gyermekeit bármilyen körülmények között. És azt hiszem, hogy számára ez volt a legnagyobb harc, hogy elfogadja az elfogadhatatlant. Mert ha el tudja fogadni az elfogadhatatlant, akkor egyszerre tud szembenállni vele, és egyszerre tud otthon teremteni önmagának és a családjának, hiszen apámról mi semmit nem tudtunk, a 22 évet nem is szabad számolni, nem szabad strigulákat húzni, mert olyan hosszú idő és olyan börtön viszonyok között tartották fogva ezeket a foglyokat, hogy még a túlélésére sem számítottunk.
Viski Andrással beszélgettem Kitelepítés című regényéről, ami a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.